Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen.
Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 167. dicséret első versét. A 167. dicséret első verse így kezdődik. Jöjj mondjuk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel.
Helyünkön maradva dicsérjük tovább Istenünket. A 469. dicséret első három versének éneklésével a 469. dicséret első verse így kezdődik. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet!
Helyünkről fölállva fohászkodjunk, testvéreim. A mi családi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
Hallgassunk meg Isten szent igéjét, amint szól hozzánk a János evangéliuma 5. részének első 16 verséből. Isten igéjét nyitott szívvel, nagy figyelemmel leülve hallgassa a gyülekezet.
Jézus beteget gyógyít szombaton a Betesda tavánál. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jókkapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle.
Akarsz-e meggyógyulni?
A beteg így válaszolt neki.
Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én megyek, más lép be előttem.
Jézus azt mondta neki.
Kelj fel, vedd az ágyadat és járj!
És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez.
Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat.
Ő így válaszolt nekik.
Aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd az ágyadat és jár.
Megkérdezték tőle.
Ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj.
De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki.
Ímé meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled.
Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt.
Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked ezt a csendet, köszönjük, hogy megállhatunk itt előtted vasárnap délelőtt. Te látod, Urunk, a mi szívünket, hogy hogy érkeztünk most, és hogy mivel vagyunk megterheltek, de köszönjük neked, Urunk, hogy te szabadító vagy, te gyógyító vagy, és meg tudsz bennünket gyógyítani, fel tudsz bennünket emelni. Te látod, Úr Jézus, azt is, hogy milyen nyomorúságokból jöttünk, és mi az, ami bennünk van, de könyörgünk azért, Urunk, hogy te tisztíts meg bennünket. Köszönjük neked azt is, hogy itt lehetünk most, köszönjük a gyermekeket, köszönjük a szülőket. Köszönöm neked azt is, hogy én is itt állhatok előtted szülőként, és hogy megáldottad a mi életünket is. De te látod, Uram, hogy mennyi minden van bennünk. Azt gondoljuk, hogy olyan bűntelenek vagyunk, de annyi rabság van, ami megkötöz nap mint nap bennünket. Az önzéseink, a szeretetlenségünk a családunk felé, a televízió, az internet is annyira meg tud bennünket kötözni, de köszönjük, Urunk, hogy előtted van szabadulásunk. Kérlek, te adulunk, hogy hadd tudjunk figyelni a mai délelőtt is rád, és hadd tudjuk megnyitni a mi szívünket előtted. És köszönjük neked, hogy ilyen messziről elhoztál egy drága testvért ide, aki szólhatja a te igédet. Kérlek, te add, Uram, neki is azt a bölcsességet, amit tőled kaphatott, hogy hirdesse közöttünk azt az áldott igét, azt az áldott szavakat, amikkel szeretnél bennünket megszólítani. Köszönjük, Urunk, hogy kegyelmes vagy a mi életünkhöz. Kérlek, áld meg ezt a mai napunkat is. Amen.
Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük fennállva a 25. Zsoltár második versét. A 25. Zsoltár második verse így kezdődik. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem.
Imádkozzunk, testvéreim! Dicsőség te néked, áldott Urunk, ki nem vagy és nem kívánsz néma bálvány lenni. Népedet megszólítod, és így most, csodálkozva, őszinte, belső remegéssel és a te dicsőítésed félelmével várjuk a te szódat. Könyörülj meg, hogy azt halljuk az emberi beszéd csatornáján át. Amen. A felolvasott ige szakaszból János írása szerinti evangélium 5. fejezetéből az 5-től 9-ig terjedő verseket olvasom, így szól az Úr. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. Ez Istennek írott igéje. Ez a különös és áldott történet, akár milyen közismert, Istennek mindig van hatalma, hogy valami egészen újjal is meg tudjon lepni bennünket. Ilyen újdonság lehet például az is, hogy Jeruzsálemben a békesség alapján, békesség városában nincs teljes békesség. Van egy hely, amit Betesdának hívnak, és az ott levő emberek egy mesterséges tó, mint egy 6000 négyzetméternyi tó partján, 5 tornácra elosztva, sok-sok beteg ember, mindenféle beteg embernek a tömege van együtt, akiknek sosincs az az öröme, hogy választottaként feljussanak Jeruzsálembe, a templomba, a világ szívébe, ott van a mindenható. És a vele való találkozás semmi máshoz nem hasonlítható, kitüntető, örvendező érzés, ünnep nélküli ünnepek sora az életük. És jöhet a szombat is. Egy alkalommal, nem olyan régen egy fiatal emberrel beszélhettem, aki egy református szeretett otthonnak a lakója, 5 éves kora óta, most egyetemista. És hát elmondta, hogy mennyivel tartozik, milyen nagyon szereti azt a közösséget, otthona, de van egyetlen egy nap az évben, amikor halál kín az Isten házába menni. Egyébként bibliaolvasó, élőhitű fiatalember lett. Ez az anyák napja. Mert nincs szörnyűbb látni annál azt, hogy tömegek örülnek, hálásak. Őt pedig kitette egyszerűen az édesanyja az utcára, és ez az emlék, ez nem tud kisülni a szívéből, kiégni a szívéből. Számára az anyák napja a megalázás napja. Alig tudja túlélni, évről évre nehezebb. Valahogy így lehettek azok is, akik ott voltak a Betesda tavánál. Nem könnyű látni, hogy más örül, én pedig maradok a magam nyomorúságában. Maradok az, aki voltam, esélytelenül rossz helyzetem, örökké vesztes vagyok, és mindig más nyer. Volt ugyanis a tónak, ezért is voltak a partján, a tömegek várták, hogy megjelenjen az angyal, némelykor felkavarta vizet, és aki elsőnek, hangsúlyozom, kizárólagosan, aki elsőnek lépett oda be, az meggyógyult. Az mehetett akár a templomba. Az örvendezhetett az életnek. Az teljes emberré lett, és nem csak egy emberi selejté, ahogy érezte magát a többi. De mi legyen akkor, ha valaki 38 éve ott van, és csak az az élménye, hogy mindig más lép be elsőnek. Ő is megindul, ő is próbálkozik, ő is tülekedik, és maximum második lett. Mindig csak lemarad. Testvérem, én egy olyan vidékről jövök, amely az egykori Dél-Erdélyhez sorolták. Nem tudom, mennyire köztudott ez, vagy nem, azért az a 4 év, amit Isten adott, hogy Észak-Erdélybe élhettek azok, az teljesen rányomta a bélyegét. Mai napig érződik, hogy egy település Észak- vagy Dél-Erdélyenhez tartozott akkor. Földrajzilag mi északhoz kellett volna tartoznunk, a fekete körösnek az volt a természetes határvonal meghúzva a második bécsi döntésbe. Mi északra kellett volna kerüljünk, mert északra helyezkedik el a településünk. Na de hát bizonyos megfontolások, most hosszú lenne erre kitérni, miatt végül is Dél-Erdélyhez kerültünk. Ez meghatározta az egész magyarságnak, az ott élő közösségnek a sorsát. Tömegek, ifjúság, az mindenki átment északra, átszökött a határon, ki megvette, ki hogy tudott, és ott maradtak az idősek, meg néhányan, akik hát még így sem mentek el. Azzal a tudattal, és ez mind a mai napig érezhető, én közülük való vagyok, származásomnál fogva, és tudom ezt a mentalitást. Hallottam rengeteget gyermek fejjel, úgy félszájjal. Minek hagyjunk utódot a többséginek? A mi reakciónk pont fordítva volt a koszovói albánokénak, akik, ha tapasztaltak egy-két rugást a szerb részéről, jött még egy gyermek, utána meg még egy. Mennél több volt a megalázás, annál több gyermek született. Aztán eljött az az idő, amikor a Wilsoni elvek alapján határozzák meg egy ember egy szavazat, hogy hova is akartok tartozni. És nem lehet kérdés, hogy hova fognak tartozni. Ha évtizedekig folyik is a hercehurca, a végén ki fogják mondani, hogy hol van a helyük, hova fognak tartozni. Persze nem mindent a biológiai szaporulat törvénye szab meg, de ezt azért tudni kell. Nos, a mi élményünk az, hogy mi mindenből kimaradunk. Mi mindenről lemaradtunk. Mi nekünk nincsen lehetőségünk, nincs reménységünk a továbbiakra. Ismerem ezt az embert, aki ott a Betesda taván 38 éve betegen és teljes reménytelenségbe süllyedve, egyik napját a másik után eseménytelenül, viszintesre kinyújtva tölti az életét, túlél, mert más már nem is gondol. És ekkor jön Jézus. Felteszi a nagyon nyilvánvalónak tűnő és nagyon nehezen megválaszolható kérdést. Ő se tud egyenesen válaszolni rá. Körülbe mondja, hogy nincs emberem. A kérdés az volt, hogy akarsz-e meggyógyulni, akarsz-e megszabadulni. Nem tud nyíltan válaszolni. Mi sose tudunk nyíltan válaszolni igazán őszintén Istennek, csak ha különös kegyelem folytán, és most ez történt, innen visszük tovább az eddigi történetrészt, csak összefoglaltam pár mondatba, hogy Jézus nem kezd el vele vitatkozni. Ő szabadításra jött, az ő neve az, hogy szabadító, egyetlen célja az, hogy szabaddá tegyen, és nem fog vitát kezdeményezni afelett, hogy jogos, vagy nem jogos a te önsajnálatod, vagy az enyém, hogy milyen rossz az állapotod, ő azt látja, tudja, és csak három parancsot ad. Szinte katonás parancsot. Mert ilyen helyzetben már nem ér sokat az embernek a, mondjam így, a józansága, vagy nincs is már ilyen. A három katonás parancs így hangzik. Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. Az első, kelj fel, mert mélyen, viszintesen, mikor az Isten az embert függőleges irányba állította, nem az állatvilágba tartotta, hanem képével és hasonlatosságával indította, hogy őrizze és gondozza a rábízott kertet. És ezt még akkor se veszti el, ezt a függőleges állapotát, állásmódját, ami után a bűneset borzalma bekövetkezik. Továbbra is ő függőleges irányba kellene álljon. Tehát viszintes, kinyúlva, akkor ott marad az önsajnálat, ott van a félelem, jön az irigység, hogy a másiknak miért sikerült felállni, én nekem miért nem. Ott van az elsatnyult életösztönök sora, lehet lent valahol is burjánzik valami az életnek a látszatából, de csak a túlélés esetleges vágya. Talán azért, hogy még arra sincs erő, hogy odadobja az ember az életét. A legtöbb ember azért nem lesz öngyilkos, ez borzasztó, de így van, mert még ahhoz sincs elég bátorsága. Mert ahhoz is kell egy bizonyos sátántól kapott erő. Döbbenetes. A legtöbb ember, aki kinyúlt, akit kiütött a gonosz, akit megkötözött, akit odakötött az ő ágyához, a horizontális síkon van, már pedig át kell állni a függőlegesre. Kelj fel! Aztán ott van a következő, vedd az ágyadat. Ami eddig uralt, megkötözött, az a fölött most már úr vagy. Azt te fogod a hónad alá, és viszed. Azzal te rendelkezel. Az egyik szolgálati helyemen volt, helyünkön volt egy nagyon drága presbiter atyafi, aki egyúttal egyházfi is volt. Jóska volt a neve, és úgy elcsodálkoztunk azon, hogy hát hogy nem nősül meg. Most Jóska elmondta egyszer nagyon őszintén, érdekes módon a templomba ez sose tűnt fel, hogy hát amikor ő neki megtetszett valaki, és úgy próbált volna elindulni felé, akkor ő olyan boldog volt, mindig bement a falu központjába levő kocsmába, és mire el kellett volna indulni a leányos házhoz, ő mindig leitta magát. Hát egyszerre tragikomikus helyzet, nem? Hogy valaki azért ne nősüljön meg, mert mindig elszalasztja az alkalmat egy ilyen helyzettel. Ez zugivó volt. De egyszer megtalálta ez az ige. És ennek az ura. És úgy valami csoda folytán ki tudta mondani, hogy hát akarok gyógyulni. Jóskának az életében nagyon fontos változás ment végbe. Felvette az ágyát a maga helyén, mégpedig úgy, hogy a falu központjába levő kocsmát, ugye menetjövet az mindig útbe esik, ha az ember észreveszi, azzal nincs probléma, helyén van. Megkerülte az egész falut, hogyha az egyik végéről a másikra kellett menni, ilyen körbe ment az egész falu. Meg tízszereződött a járkálás ideje, de nem ment el a kocsma előtt. Felvette az ágyát. Sőt, még a poharakat is odaadta a házból. Ha kellett egy pohár víz, átment a szomszédba, kért egy pohár vizet, azt visszaadta, és visszament. Hogy még az se figyelmeztesse őt arra, hogy létezik egy kocsma a falu központjában. Volt ereje megtenni ezt. Legyen áldott az Úr érte. Vegyed a te ágyadat. Mindenképpen másképp lesz a viszonyod mindenhez, ami van. Mert nem fogsz kapcsolódni ahhoz, ami eddig megkötözött. Te uralkodsz azon, ami eddig megkötözött, ami tönkretett. Nincs tovább henyélés, lustálkodás, semmit tevő pletykálkodás. Ez a vízszintes szintnek a velejárója. És nincs többé önsajnálat sem, hogy ó, nálamnál nyomorultabb nincs. Hisz náladnál boldogabb nem lesz, vagy annál, aki ezt meri vállalni. Felvette az ágyát. És ott van a harmadik parancs is, hogy és járj. Miért nem elég felvenni az ágyadat? És hazamenni is, te tudod, hogy megszabadultál. Mi ez a járás? Az eredeti szövegben az van, hogy járkálj ide-oda. Jöjj, menj! Olyan drága volt ez a kislány, ez a Léna. Most látom nyilván először, de olyan jó hát illusztrációja ennek a helyzetnek. Figyeltétek, mennyire otthonosan mozgott itt? Nem tudom hányszor, de valószínűleg nem járt még itt. De ő jött-ment, mindenki ismerős volt számára. A maga aranyos természetével vitte az élet örömét. Nem hinném, hogy dogmatikai képzettsége lenne. Nem hinném, hogy mondjuk a Szent Háromság ismerőről egy szót is tudna. Azt se tudja, hogy hol van, de jár. De örömmel jár. Valami döbbenetes, nem? Egy másik kép is eszembe jutott ezzel kapcsolatosan. Engedjétek, hogy azt is elmondjam. Az én szülőfalumban volt egy nagyon kedves, együgyű, hát fiatal ember volt még akkor. 60-as években úgy bejött az a divat, hogy karóra. Meg nálunk akkor ért oda ez a divat, hogy és ez a Karcsi nevű fiatal ember kapott egy karórát. És attól kezdve Karcsit nem lehetett otthon tartani. Járkált az utcákon, és mindenkinek, szinte kivervén a szemét, kérdezte, hogy hány óra? És utána elmondta, hogy neki ettől-attól van órája, és minden nap hányszor nézi meg, és az óra pontos. Van órája. Karcsinak van órája. Ezt minden tenkei magyar megtudta, hogy egy héten belül biztos vizsgázhatott volna belőle, hogy Karcsinak van órája. Feladatnak érezte azt, hogy ő elmondja, hogy milyen kitüntetésbe részesült. Hogy nem azt nézte az apja, hogy ő együgyű. Érdekes, megtanulta az órát, addig nem ismerte. Volt egy örömteli pillanat az életében, amikor kiemelték, és neki járni kellett, amíg csak mindenki meg nem tudta, hogy neki órája van. Amikor azt mondja a Jézus, hogy és járj, azaz járkálj ide-oda. Ezt akarja bizonyítani, hogy van szabadító, és akkor van szabadulás is. Nincs az az elesett állapot, nincs az a reménytelenség, amiből ő ki ne tudna emelni, meg nem tudna szabadítani. És testvérem, hadd mondjam el, hogy ez azért nagyon sokszor konfliktusos helyzetet szül. Én haza kellett menjek, mert az Úr haza hívott az én szülőfalomba, ahol a család 1590 óta él. Nem dicsekszem ezzel, de akár dicsekedhetnék is. Egyik legtőzsgyökeresebb tenkeivel beszél, álltuk most szembe, vagy hallgatjátok. És mi úgy mentünk haza, hogy már említettem ezt a délerdélyi öncsonkító, lemondó magatartást, hogy egy gyerek legyen, vagy egy se, nincs annak értelme, mi úgyis mindenből kimaradunk. Teológián szólított meg Isten, hogy ennek nincs realitás, ez nem így van, pont fordítva van. Úgyhogy mi megérkezünk 90 áprilisába tenkére, a meghívás elfogadva, 4 gyerekkel, és megszületik 91. november 19-én az 5. mind az 5 császárral. Hát az azon túlmenőleg, hogy a maga módján ez egy európai unikum, hogy ennek milyen rizikófaktorja van, azt nem kell gondolom magyarázni, és áldassék az Úr neve, hogy az édesanyja is és a gyerekek is megvannak, és élvezik az Úr csodálatos jelenlétét az ő bőségében és szeretetében élünk. Mert, és ez a feladatom, hogy ezt járkálva elmondjam, van szabadítónk. És akkor van szabadulás is. Még egy ilyen meghatározó, egész népet megkötöző, nyomorúságos, rossz következtetésből is. Egy ilyen önfeladó magatartásból is. Igaz, mikor megérkeztünk tenkére, az egyik unokatestvére, édesanyámnak azt kérdezte, hogy az ki fogja ezeket a gyermekeket felnevelni. Azt kellett mondanom, hogy bátyám, egyet tudok, hogy nem én. Aki adta, annak gondja is lesz rá. Mert ha Isten ad nyulat, ad hozzá bokrot is. Ez törvény. Ha pedig nincs nyúl, minek a bokor? Bokor csak oda kell, ahol nyúl van. Ő majd gondoskodik róluk. Hát még úgy adott bokrot hozzá, hogy még egy nyulat is adott hozzá, az ötödik gyerek is megszülethetett. Többi kérdés nem volt aztán. És tényleg így van, testvéreim. Ott, ahol az élet ura a viszintes, kiütött, megalázó helyzetből emberi, függőleges irányba tud állítani, megelevenítve, ott az embernek az az öröme, hogy viheti a gyógyulás bizonyságát, van szabadítója és van szabadulása, ezért van öröme. Mert Isten erejével a mélyből egy ember valóban nyugalomba került, történet szerint. És ennek a legnagyobb öröme az, hogy az, ami eddig őt biztos, hogy zavarta, hogy nem juthat be soha, még a pogányok udvarára se a templomba, már csak rokkantságánál fogva sem. Ez úgy jelentkezett, hogy mostantól kezdve beletartozhat az Isten népének a közösségébe. Felmehet a férfiak udvarába, bemutathatja az áldozatát, és hallhatja, ahogy a pap neki is mondja, ha bemutatta a bűnért való áldozatot, hogy megbocsáttattak néked a te vétkeid, eredjél, és többé ne vétkezzél. Egyébként ezt Jézus is mondja, amikor megszabadít egyeseket. Igen, bekapcsolódhatott a közösségbe. A meggyógyult embernek van élet célja, van élet vágya, van egyfajta víziója, elképzelése, van jövőképe, tudja, hogy valamiért megszabadult, és ezért nagyon boldog. Van miért élnie. És az élet él és élni akar, mondja Ady Endre. És igaza van. Tényleg így van. Eddig nem volt olyan szombatja, hogy békéje legyen. 6 nap után mindig szombat következett. Neki látnia, hallania kellett arról a hatalmas örömről, amit a nyugalomba, az Isten nyugalmába készülő vagy formailag levő népe megélt. És ő neki csak a nyugtalansága volt. Szombaton is úgy volt nyugtalan, ahogy a köznapokon. Nem tudott szabadulni. Csak fájdalmai voltak, állandó fájdalmak. És állandó megkötöttség. A viszintes állapotnak a szörnyűsége. Hogy úgy élhetek csak, mint az állat. Csak kínjaim vannak, és azok maradnak újra és újra. Szombaton tehát, szombaton sem volt békéje, nyugalma. Mostantól, hogy történt ez a csodálatos szabadulás, a hétköznapjai is szombattal telítettek lettek. Teljes lett az öröme és a békessége. Az egész élete megszentelődött, értelmet kapott, élhet Isten örömére, vidáman, örvendezve, szentül. És még engedelmességet is tanult. Ami az engedelmesség mindig a kegyelem és a szabadítás gyümölcse. Mert ott, ahol Isten nem tud kegyelmet gyakorolni, vagy nem akarják azt elfogadni, ott a szabadulás gyümölcse nem jelenik meg. Ott engedetlen marad az ember szíve. Önsajnálkozás, engedetlenség, teljes kudarc. Ő viszont engedni tudott. Nem kezdett el vitatkozni Jézussal, hát de most mondtam neked, hogy nincs emberem, hát hogy fájjak fel? Hogy vegyem az én nyolcsolyámat, tehát akkor mi lesz ezután velem? Esetleg ki fog megsajnálni? Hallottuk ezt tegnap is. Ez mindig kísérti az embert. A kis rosszat nehogy már feladjuk, hát ki tudja mi jön. Ha ez a kis rossz elmúlik, még rosszabb lesz, nem? Talán. Bizony, ott él bennünk sokszor ez a félelem, és engedetlenek vagyunk. Ő engedelmes tudott lenni. És azt olvassuk, hogy azonnal meg is gyógyult, egészséges lett, egészséges, ez nagyon fontos, nem csak meggyógyult, hanem egészséges lett, kiteljesedett az élete, minden vonatkozásban emberré lett. És ezért vette a felkelve, vette az ágyát és járt. Egy közösség épül így, amikor valaki, és nagyon sokszor a legreménytelenebbek, a legelesettebbek, a legnyomorultabbak megelevenednek. Ezért bármilyen furcsán hangzik, Jézus Krisztus boldognak mondta azokat a vámszedőket és paráznákat, akiknek az életében végbe mehetett az Isten jelenlétének szabadító csodája. És azt mondta a farizeusokra, akik már háromszor olvastak minimum egy-egy órát Isten igéjéből, legalább egy könyvet, az Ézsaiás proféta könyvét kívülről tudták, kegyes gyakorlatukban, adakozásukban, a bűnös utáni vágyódásban elmentek a világ túlsó végére is, hogy egy valakit megtaláljanak és esetleg zsidóvá tegyenek. Ilyen buzgóságban is azt merte mondani rájuk, hogy amit tesznek, azt megtegyétek. Amit tesznek, ne tegyétek meg, amit mondanak, azt tegyétek meg. Igen, testvéreim, elgondolkoztató ez a történet. Mert hogyha nincs a megelevenedő életnek vágya, hogy tényleg akkor, mint egész életű, értékű ember éljek, egy közösséget építve, a rám bízott helyjel, a rám bízott feladattal, könnyen visszatántorog az ember a viszintesbe. A mediterrán világban létezik egy ilyen kifejezés, hogy édes semmit tevés. Ezt így mondják olaszul, hogy dolce far niente. Nagyon dallamos, valami döbbenetesen megalázó. Amikor az embernek nincs más célja, csak hogy semmit tegyen. Csak pergesse az életét, minél kellemesebben élje a napokat, de nincs igazi tartalma, nincs öröme, nincsenek kihívások, és nincsen a kihívásokban való megfelelés. Magyarán nem emberként él, vegetál. Visszacsúszhat az ember a viszintesre, ha nem hallja meg az utolsó mondatát és a harmadik parancsot. És járkálj ide-oda. Vidd az örömhírt, hogy a többi elesett, a másik szerencsétlen, a következő megkötözött is hallja, lássa. Lehet, hogy ez irritálni fog némelyeket. Mit jön ez ide? És ez egy nagy veszély, mert a közösség nagyon sokszor ezeket a megelevenített, Istentől megszabadított embereket a régi múltja alapján ítélgeti. Ez jön ide? Ez ül be ide közénk? Hát kicsoda ez? Hát hogy merő közénk tartozni? És ez nem mindig csak a romákkal való magatartás, bár ott ez sokkal általánosabb. Minden közösségben van ilyen magatartás, hogy a gőgös, öntelt emberi szív nem tudja örömmel fogadni a megszabadult testvért. Valamilyen módon visszautasítja. Most el fogunk csendesedni, testvéreim, és ad munkája az Úr a szívünkben azt, hogy kegyelemből élünk, és a szabadítás engedelmességre indít az iránt, az Úr iránt, aki személyesen kérdezte meg, akarsz-e meggyógyulni? És most már tudjuk, hogy milyen nagy dolog meggyógyultnak lenni. Meg azt is, hogy mit jelent egészségesen élni. És hogyha kaptuk ezt a kegyelmet, akkor örömmel járkáljunk vele, ide-oda. Hadd kerüljön az örömhír minél távolabb körbe, talán a munkahelyen is, vagy ismerősi körünkben. ne talán rokonságunk, szomszédságunk fele, nem mindig szóval. Nem azt mondta, hogy mondd el, hogy mit tett veled az Úr. Járkálj ide-oda. Legalább egy annyi kitartó, bizonságtevő hív legyen bennünk, mint, most bocsássatok meg, mint Karcsinak a maga helyén, aki a hány órával elhíresztelte, hogy van óra, van karórája Karcsinak. Van szabadítása Isten gyermekének, akkor az meg kell tudja minél több. Az is, aki már szabad, az is, aki még nem az, az is, aki még viszintesen fekszik, vagy már viszintesre feküdt vissza, és az is, aki épp most, vagy előzőleg, vagy ennyi vagy annyi ideje egyenesen, függőleges irányba, emberi módon él, és örvendez az ő urában. Amen.
Az ige hirdetésre válaszolva, énekeljük fennállva a 467. dicséret, 4. és 5. versét. A 467. dicséret, 4. verse így kezdődik. Már szolgád lettem Jézusom, ki értem áldozál.
Forduljunk imádsággal a mi Urunkhoz, testvéreim! Hálát tennéket, kegyelmes Urunk, hogy megtalált a Te beszéded az életet termő, az életet feltételező, kínáló, csodálatos szó. Köszönjük, Urunk, hogy Te Jeruzsálemet nem kerülted el, és Jeruzsálemben azt a része, ahol nincs jeruzsálemi életforma. Van kín, van betegség, van megalázottság, van nyomorúság. Köszönjük, hogy a Betesda tavánál jártál, és a legreménytelenebbet szólítottad meg. És köszönjük, Urunk, hogy a mi életünket is Te szólítod meg. Kegyelemből némelyek eljuthattunk a reménytelenség eme szintjére. Köszönjük, hogy ott voltál, és megkérdezted, akarunk-e meggyógyulni, megszabadulni. Könyörgünk, kérdezz meg mindenkit közöttünk. Hadd vegye észre, ki közülünk, hogy lehet megmagyarázni a viszintes elnyúlást, a kinyúlást, a semmittevést, a félelmeket, az önsajnálatot, az irigységet, a megkötöző különböző nyomorúságokat, de nincs értelme. Jó, ha feladjuk magunkat, és beismerjük, hogy nincs emberünk. De nagy dolog az, hogy van Istenünk. Könyörgünk, fogad hálánkat azért, hogy mi ezt megtapasztalhatjuk, vagy már meg is tapasztaltuk. Add áldásodat erre a közösségre, ezekre a drága gyermekekre, és az ezután születőkre, és az idősekre. Áld meg szüleiket, nagyszüleiket, az egész közösséget. Te tudod, hogy kit milyen szinten keresel meg. Köszönjük, hogy nem adtad fel a kommunikáció lehetőségét. Megszólítasz? Sokféleképpen tud szólni. Még azt is köszönjük, Urunk, amikor valamilyen borzalom, tragédia, vagy megrázó, drámai esemény által szólítasz meg. Mert másként nem tudnál megszólítani. 38 éves betegség kell ahhoz, hogy kimerjük mondani, nincs emberem, nincs reményem, nincs jövőképem, nem látok más, csak a függőleges helyetti, újra és újra ismétlődő viszintes megkötöttséget, rabságot, nyomorúságot. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, az magadhoz, te hozzád, Urunk. Köszönjük, hogy nem vitatkozol velünk, hanem szabadító szeretettel parancsolsz. És ha engedelmeskedünk, melyre te adsz szintén erőt, akkor van szabadság. Szabadság, hogy másak legyünk. Köszönjük, hogy ennek reményében távozhatunk majd házadból. Taníts minket erre. És köszönjük mindazokat, akikben most talán először születik meg a vágy, hogy szabadon éljenek, a te dicsőítésedre járjanak, keljenek, hogy mindenütt be tudják bizonyítani, hogy te szabadító vagy. Van szabadság, és ezért van élet is. Hiszük, Urunk, hogy a mi népünknek te ezt csodálatosan elkészítetted. Köszönjük, hogy nem a különböző oldalok párt politikai csatározásaiban van a mi megtartatásunk. Köszönjük, Urunk, hogy ember bármilyen jót akarhat. Ez persze jó, ha jót akar. De te nálánál sokkal inkább jobbat akarsz nekünk. Ezért szembesíts bennünket. Olyanokat is, akiknek itt-ott adtál sikerélményt, hogy végül minden kudarc élménybe fullad, ha te nem vagy ott. És azoknak is, akik utolsók a remény listáján, eddig csak reménytelen megtapasztalásaik voltak. Még a sikerélménynél is nagyobb a te jelenléted öröme, Urunk. Könyörülj rajtunk. Áld meg ezt a közösséget, és áld meg ezt a százezres nagyvárost, és áld meg a mi drága népünket, könyörülj meg rajtunk, hogy ne tudjunk hegykén öntelten, vagy éppen belefáradva és unottan elfordulva tőle viszonyulni hozzá. És azok, akik megelevenedtek, adj vágyat, adj erőt, hogy járkáljanak, hogy beépüljenek a közösségedbe, és tudják szeretni az egy kicsit más, de testvért, mint amilyenek ők. Köszönjük, kegyelmes Urunk, hogy így vagy jelen, és mi így mehetünk veled követésedben a mennyei Atya színe elé, a bárány mennyegzőjére, a végső tökéletes közösségre. Hála és dicsőség te néked ezért. Ámen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az áldást is, testvéreim. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged Istennek népe. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját terejád, és adjon békességet te néked. Ámen.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezet tagjait, a harmadik osztály tanárai és tanulói nevében. Az iskola szép rendjében A diákoknak évente 4-szer kell Isten tiszteleten megjelenni, a mai alkalommal épp Andi lányomék osztálya fog szolgálni. Amikor felkértek a köszöntő mondására, Isten azt juttatta eszembe, hogy arról beszéljek, hogy miért is jó templomba jönni vasárnap reggelente, amikor lehetne még pihizni. Be kell vallanom, hogy én is számtalanszor beleütközök hittanórákon abba a kérdésbe, hogy Niki néni, miért kötelező ekkor és ekkor templomba jönni? Azzal szoktam érvelni, hogy a nagymamát, akit szeretsz, őt is meg szoktad látogatni hébe-hóba. Akkor Isten házába is eljöhetsz az év 52 vasárnapjában néhányszor, hogy a szó szoros értelmében a tiszteletedet tegyed, teremtőd és fenntartód előtt, méltó öltözetben és nyitott szívvel. Mi most Isten házába, Istent tisztelni jöttünk itt össze. Tisztelhetjük őt imádsággal, énekszóval, és csendes imánkban elmondhatjuk, hogy az elmúlt héten mi mindent köszönünk neki. Biztos vagyok abban, hogy nincs itt a templomban olyan ember, aki ne tudna legalább egy ilyen dolgot említeni. Csak az a baj, hogy a hiányainkra nézünk, és nem jutnak eszünkbe azok a dolgok, amik azt mutatták, hogy Isten bizony velünk volt az elmúlt héten is. Most Isten tisztelése folytatódjék a gyerekek műsorával, akiket a tanáraik szépen felkészítettek a mai napra. Ezúton is szeretném megköszönni tanárainknak, hogy hitet csepegtetnek a mi gyermekeink szívébe. Fogadjuk a rövid műsorukat, ne csak nyitott füllel, hanem nyitott szívvel is, hogy Isten üzenete, amit a gyermekeink a maguk módján közvetítenek, eltalálhassanak a mi felnőtt szíveinkhez is, és a megértett üzenet lehessen életet átformáló döntésé.
Egy nemes ember hagyatéka. Egy hegyi faluban évszázadokkal ezelőtt élt egy idős nemes ember. Szerette a faluját, az ott lakó embereket, de szeretett volna valamit örökségül rájuk hagyni.
Mit adhatnék a falunak? Pénz. Abból nem jutna sok egy-egy embernek, és gyorsan elfogyna. Egy értékes tudnák mire használni. Talán nagy földbirtokokat. Akkor mindig csak dolgoznának, és így is túl elfoglaltak. Csillogó ékszereket. Talán ellopnák egymástól. Én olyan ajándékot szeretnék, ami igazán értékes, sokáig megmarad, mindenkinek a hasznára válik, és a falu lakói közösen használhatják. Milyen örökséget is hagyhatnék neki? Templomot építek!
A templom építési tervét titokban tartotta egészen a befejezésig. Mikor az emberek összegyűltek, csodálkoztak a templom szépségén és tökéletességén.
De gyönyörű templom!
Milyen szép fogas a toronya!
Milyen gyönyörűen hívogat a harangja!
De szép piros cserép van a tetején!
Milyen szép fából van az ajtaja!
Milyen tágas, itt a falu összes lakója elfér.
De szépen szól az orgonája.
Milyen kényelmesek a padjai.
Sok dicsérő megjegyzés után a jó megfigyelő megkérdezte.
De hol vannak a lámpák? Hogyan világítják meg a templomot?
A nemes ember nem válaszolt. Rámutatott a falon lévő lámpatartókra, aztán minden egyes családnak adott egy lámpát, hogy vigyék el magukkal az Isten tiszteletre és függesszék fel a falra.
Valahányszor itt vagytok, az a hely, ahol ültök, világos lesz. Amikor pedig nem lesztek itt, az a hely sötét marad. Amikor távol maradtok a templomtól, Isten házának egy része sötéten marad.
Minél többen, minél többször vigyük a lámpásainkat a templomba, hogy a templom ne sötét, így üres életelen hely legyen, hanem olyan,
ahol sokan vagyunk együtt.
Ahol jól érezzük magunkat Isten jelenlétében.
Ahol jól érezzük magunkat a közösségben.
Ahol élet van.
És ahol Isten is adja nekünk az ő világosságát.
Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Jézus a világ, így szép ékesen, mint a kicsi lámpa, tisztán fényesen, e bűnös világnak sötét éjjelén. Kivel látott vigyél a saját helyén, Jézus a világ, így segítettem én. Világosságomnak viszvényed elé, tudja ő a földnek sötét éjjelén. Ki világít híven a saját helyén, Jézus a világ is magad körül. Lásd a bűnbejében, mennyi szív merül, boldog az a lámpa, mely kicsinket ör. Hová Isten tette fényével betölt.
Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük el helyünkön maradva a 469. dicséret 4. és 5. versét. A 469. dicséret 4. verse így kezdődik. Vezess engem utadon, magad légy az út.